Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége pedig dr. Lentner Csaba, közgazdász professzor. A műsor első részében azért alaposan kielemeztük az Európai Uniós források ügyét, továbbá itt a Visegrádi Szövetség, a Visegrádi négyeknek a helyzetét, mármint ami a gazdasági és politikai részét illeti, és akkor javaslom, hogy evezünk vissza hazai tarajos vizekre. Hogy látja professzor ura 2023-as esztendő kifutását? A magyar kormány szerint akár összejöhet egy 1,5%-os gazdasági növekedés, pénzpiaci szakértők azt mondják, jó, hogyha megúszok recesszió nélkül, és ott vannak olyan hangok is, amelyek nagyon minimális, talán 0% körüli növekedéssel számolnak.
Hát én is azt gondolom, hogy minimális növekedéssel számolhatunk csak. Magyarország a COVID-19-es járványnak a gazdasági hatásait jól kezelte, jó volt a háború elején a magyar válságkezelési metodika, azonban az a helyzet, hogy az elmúlt egy évben, 2022. február 24-e óta, ekkor újult ki ez az ukrán-orosz konfliktus, hát azóta felborult a világ, és Magyarországon is a energia árak fő problémát okozzák, emellett pedig a valuta probléma, árfolyam problémák, szóval ez a kettő együtt sok, de még ezen is túl tenni magát az ország, tehát van egy válság, arra azért lehet védekezni, és ezt a kormány jegybank azért eredményesen megtette, tehát ha nem kaptunk pénzt az EU-tól, akkor mentünk máshova, igaz, drágábban, de kaptunk. Na most sajnos az van, hogy a bekövetkezett nemzetközi bankválság az Magyarországnak a gazdasági potenciáját meggyengíti. És meggyengíti az Egyesült Államokét is, és meggyengíti Németországét is, és meggyengíti Svájcét is. Ezt arra alapozom alapvetően, hogy hát óriási kimentő csomagok indultak az Egyesült Államokba. Na most Biden elnöknek jövőre elnökválasztás is lesz, és hát John Biden szeretne a következő elnök is lenni az Egyesült Államoknak. Hát úgy nem fog menni a dolog, hogy a bankokat is ki akarja menteni, pontosabban nem a bankokat, hanem a bankbetéteseket. 250 000 dollár Egyesült Államokban a bankbiztosítás, tehát addig térít. Na most fölötte nem térít, de azt nem térített idáig, de most azt mondja Biden, hogy a 250 000 dollár fölötti betétek és ki lesznek egyenlítve. Na most ezek óriási pénzek. Na most, ha Biden elnök így fog a költségvetésbe belenyúlni, hát akkor az amerikai gazdaságnak a támogatottsága, a reál szektornak a állami támogatása, a hadipari fejlesztéseknek a pénzelése, akkor csorbát fog szenvedni.
Tehát az állami garanciavállalás ebben a szituációban rizikófaktorral jár?
Rizikófaktor vissza fogja venni az amerikai gazdasági teljesítményeket, és Németországba is vissza fogja venni a Deutsche Bank körüli problémák, amik ugyan most egy hete most enyhültek, de álláspontom szerint Deutsche Bank vagy más bankot nehézségekkel nézhet szembe, a német gazdaságnak is a teljesítménye csökken. Na most hát a magyar gazdaság meg magyar gazdasági meg miért nőne? Tehát mikor Németország a fő gazdasági partnerünk. Tehát itt számolni kell azzal, hogy ilyen 0% közelébe, hogyha 0-1% közelébe, ha a magyar gazdasági növekedés el tud muzsikálni, el tud működni, az nekünk már egy siker. Tehát nagyobb terveket én nem mernék mondani.
Közben itt a közellenségünk az infláció. Az átlagos halandultság kapkodja a fejét, lehet, hogy professzor úr is, amikor fizet a hipermarketbe vagy a sarki fűszeresnél. Mikorra várható itt a trendforduló, vagy esetleg már a múlt havi adat, ami picikét jobb lett, de minimálisan már annak tekinthető? Igen, de továbbra is 25%-kal számolunk.
Hát igen, de az korrigálva lett, én is elkesettem 0,3%-kal, hogy jobb lett a infláció mutató februárban, mint a előzőleg volt, de azt később korrigálták, tehát az nem olyan nagy változás. Amit én pozitívumnak tartok viszont az, hogy az élelmiszereknél az utóbbi hetekben elkezdődött egy árcsökkenés. A nagy áruházláncok sorba jelentik be a áraknak a csökkenését, akciókat indítanak. Én ezt nem a jótékonyságuknak, a jó szándékuknak tudom be, hanem a gazdasági versenyhivatal néhány hete kiterjedt ellenőrzésekbe kezdett, hogy joggal drágítanak-e az élelmiszerláncok termékeknek az árát, joggal teszik.
Hát csak kapkodjuk a fejünket, egyik másikuk bejelentett, hogy 200 terméknek az ára fog csökkenni.
Hát tartsák a jó irány, tehát, hogy
így, lehet ezt így, tartani?
Így legyen továbbra is. Hát ugye, de hát mi történt itt az elmúlt egy évben, másfél évben? Hát a tejnek az ára az 80%-kal megemelkedett. Ugye a kereskedő polgártársak annyit tettek, hogy látva, hogy 2,8%-os tehéntejre ársapka van, ugye ezt nem lehet drágítani, na 8 órakor már nem is volt tej sehol sem közérbe, akkor rátették a 1,5%-os tejre, és az 80%-kal fölment. Na most hát igen, hát ezért van infláció Magyarországon. Az élelmiszereknél olyan 50% körüli van, bár most egy kicsi csökkenés volt, mert a decemberi élelmiszerinfláció az 49,6%-os volt, a februári meg már csak idézőjelben mondom ezt a csakot, 47%-os, tehát 2,6%-kal lejjebb ment. De itt ebben még az hát, játszik
szerepet. Nem biztos, hogy itt meg lapogatnánk a hátunkat, hogyha kimennénk itt a kedves hallgatók, hogy örülünk hát ennek hát nem, a minimális csökkentésnek.
Ennek a 2,6%-nak. Igen.
Nem ugrunk a Dunába jó hírben.
Nem. Tehát ez mindegy. Tehát nem emelkedik már az infláció, inkább úgy mondanám olyan ütemben, mint ahogy idáig emelkedett. Ez kétségtelenül jelenti azt, hogy a forint-eurónak az átváltása is kedvező lett, tehát Magyarország hozza be az élelmiszereket külföldről, sajnos nem vagyunk élelmiszerből önellátóak, például krumpliból, Franciaországból, meg Lengyelországból hozzuk be. Ugye.
Ez úgy érthető? Nem, egy agrárország? Agrárrendezkedési országban? Kicsit berzekedve nézzük, meg hallgatjuk, hogy Franciaországból hoznák be a burgonyát.
Hát szóval ez már mindenek a vége egyébként, tehát ez az agrárminisztériumra, ez nagyon negatív fényt vett, hogy meg tejet is hozzuk be szlovákoktól, ugye persze Euróban jönnek a szállítmányok, az forintnak.
Nem beszélve a kínai fokhagymáról.
Kínai fokhagyma, tehát hogy hogyan juthatod ott a világ, ide merül föl a kérdés. Tehát én azt mondom, hogy a mezőgazdasági ágazatban ott komoly problémák vannak. Na most ez nem egy ilyen alattomos cinizmus a részemről, mert hát 49,6%-os infláció volt az élelmiszereknél. A nemzetgazdasági inflációs átlag meg 25. Na most a kormány, a jegybank, ugye ezen vitatkozik, ki mit tenne, hogy tenne.
És ki a hibás, ki a felelős?
Ki a hibás? A kormány, hát Orbán Viktort én itt kihagynám ebből a felelősségi körből, Matolcsi Györgyöt kihagynám. Hát van egy olyan ember a kormányban, akit úgy hívnak mezőgazdasági miniszter, polgártársa, hát ő neki kellene talán, hát ezt a hét termékre bevezetjük az ársapkát, és akkor hát szomorkodunk, hogy egyrészt nincs elegendő termék, a termékfélesége az ársapkás termékekből, aztán szomorkodunk azon, hogy a többi termék meg drága, mert nem történt más, mint a tejre, megjelentek az ársapka alá vont termékeknél a helyettesítő termékek, például a kristálycukorra ársapka volt. Nosza, az már reggel fél kilenckor mondjuk már nem volt, karácsony előtt abszolút nem volt kristálycukor, ugye sütnének, főznének a háziasszonyok karácsony előtt, az cukorkristály nem volt, de porcukor sem volt, mert a porcukor meg a helyettesítő termék, és azt is fölvásárolták, de 70%-kal magasabb áron. Tehát a kereskedők visszaéltek ezzel a helyzettel.
Ön egyébként a ársapka intézményét, mint konstrukciót támogatta, vagy
hát múltban támogattam.
Mert ugye azért, ha objektíven nézzük, az itt több százezer vagy milliónyi honfitársunkon segített átmenetileg.
Nem annyira, utólag azt mondom, nem annyira segített, és ezt arra alapozom, hogy amikor bevezették, én támogattam az ársapkát, mert abban reménykedtem, hogy első körben arra az 5-6-7 termékre lesz, utána meg 70 termékre lesz. Tehát az alapvető élelmiszerekre, hogy kiterjesztik, nem csak a 2-8-as tejre, hanem a másfeles tejre is, meg a kristálycukor után a porcukorra és meg a barna cukorra, meg a többi cukorra is kiterjesztik meg. Hát azért azt nem gondoltam volna komolyan, hogy a lapocka, tehát a sertés lapocka, hogy az drágább legyen, mint a sertés szom, vagy a sertés karaj. Sajnos az ársapkázás következtében ez lett. Na most elteltek a hetek, a hónapok, eltelt az év is, hát akkor a mezőgazdasági minisztérium a agrár szabályozáson keresztül, meg a piacfelügyeleti intézményén keresztül ezt a folyamatot nem akadályozta meg, és akkor van a magyar közbeszédbe egy probléma halmaz, hogy ki okozta az inflációt. Ugye a pénzügyminiszter úr hát erőzékenyen mondja, hogy a bank, noha ugye tudjuk közgazdaságtanilag, hogy a jegybank az nem okoz inflációt, hanem az csak kezeli az inflációt. Tehát az infláció máshol keletkezett jelesül. Az inflációnak a jelentős része az a mezőgazdasági, piaci, fogyasztóvédelmi intézkedéseknek a hiányosságából fakad. És ezzel az elmúlt egy évben nem foglalkozott úgy érdemben a mezőgazdasági minisztérium. Ezt nagy hibának tartom, hiszen nem szabadott volna idáig eljutni. Ez lefékezte a magyar gazdaságnak a teljesítményét, a társadalomban, legyünk tárgyalogosak, azért megjelentek feszültségek, és akkor elindult az egymásra mutogatás, jól lehet, miniszterelnök úr világossá tette az álláspontját a iparkamarának a gazdasági évnyitóján, hogy közösen meg kell oldani, és azt mondom, hogy soha ekkora szükség nem volt még a Magyar Nemzeti Banknak és a kormánynak az együttműködésére a tekintetben, hogy az inflációt visszafogjuk, meg ezeket a bankcsődöknek, a nyugati bankcsődöknek a negatív hatásait valahogy kiküszöböljük.
Hát viszont a választópolgár pont úgy látja, hogy nem jár éppenséggel most kéz a kézben a két fontos gazdaságpolitikai intézmény.
Főszerkesztő úr, egy jó családban is vannak néha
minek
viták. Ezek építő viták. Én magam példájából is lehet, ezek a viták építőek. Tehát gondolom ebben
nem egyet is értünk.
Nem, a viták azok mindig előbbre visznek, és miniszterelnök úr is azt mondta, hogy előbbre visznek a viták.
Na, ha már lehorgonyoztunk picikét a Magyar Nemzeti Banknál, továbbra is magas ugye a jegybanki alapkamatszint. Ezt, és hát várhatóan csak hónapok múltán fog erőteljesen csökkenni, vagy csökkenésnek indulni pontosabban. Hogy látja, milyen, mit okoz ez, ugye van az alapkamat, és ugye az ettől még magasabb egynapos betéti kamatszint.
Igen, hát alapvetően én azt gondolom, hogy ez a alapkamat, illetve a kamatfolyosónak a kiszélesítése Magyarországon 18%-ra, tehát az alapkamat emelés is a egynapos betéti kamat, amit be lehet tenni, és 18% kamatot fizet rá a Magyar Nemzeti Bank, az arra alkalmas, hogy a gazdaságban az inflációs nyomásokat csökkentse, és a forint-euró árfolyamot stabilizálja. Tehát ez erre alkalmas. Tehát ezt tapasztalati úton mondhatjuk, hogy az alapkamattal, a kamatfolyosó szélesítésével ezeket a nem kívánatos jelenségeket vissza lehet fogni. Egyébként ezt csinálja az Európai Központi Bank is, meg ezt csinálja az amerikai Fed is. A Fed esetében 8 hónap alatt 0,25%-ról 5%-ra emelték meg a alapkamatot. Ennek később következménye is lettek itt a szilícium-völgybeli banknál, de hát ez egy másik téma. Én azt gondolom, hogy a Magyar Nemzeti Bank jelenlegi helyzetben, tehát valami hasonlóan magas kamatot kell tartson, mert a gazdaságra nem lehet inflációs nyomást gyakorolni. Tehát itt arról van szó, hogy még közérthetőbbek legyünk, hogy a kereskedelmi bankoknál ugye rengeteg pénz van. És ez a pénz, ez nem jelenhet meg a hitelezésben, mert megjelenik a hitelezés, nosza a kereskedők a beruházási piacon, tehát a vállalatoknak a beruházásaira, tehát amit vennének, csaptelepet, fürdőkádat, téglát, cementet, erőgépet, akkor egyszerre megemelik az árakat. Tehát pont az a cél, hogy a inflációs várakozásokat mérsékeljük, és ezt másképpen nem lehet kivitelezni. Na most a egyes számú ellenség Magyarországon, meg mindenhol a világban az infláció. Tehát, hogyha a kamat magas szinten van tartva, mint ahogy jelenleg is, az az inflációs várakozásokat visszafogja. Na most lehet itt üzengetni a kormánynak, hogy debezeg a kis- és középvállalkozások, meg nem jutnak hitelhez. Hát a kis- és középvállalkozások ágazati bértámogatásokat kapnak, a kormánytól más egyéb beruházási támogatásokat kapnak. Tehát én azt gondolom, elég...
Most éppen visszafogás is van azért.
Mire gondolunk?
A kormányzati beruházások leállítására, visszafogására.
Hát vissza kell fogni, egyrészt nem jöttek meg az Európai Uniós pénzeket, és a kormánynak annyi pénze meg nincs, hogy az összes beruházást működésbe tartsa. De hát ez a gazdaságnak a rendje. Tehát,
csak hogy... egy kitérő elejéig okozhat ez problémát a beruházási ráta alakulásában?
Okozhat.
Szerintem... És komolyan? Tehát hát, akár szerkezeti jellegűt is? Hát
az a helyzet, hogy igen, okozhat szerkezeti jellegűt is, de így fogjuk túlélni a válságot, hogy ez következetesen végig végigviszük. Ha most szórnánk a pénzt, egyrészt nem tudjuk szórni, mert hogy az állam még jobban megemelné a kiadásait, ugye nincs fedezet rá, hát a bankoktól, külföldi bankoktól lenne rá fedezet, hogy magyarul hitelt vennénk fel, kötvény bocsátanánk ki. Hát ez drasztikusan megemelné Magyarországnak az adósság szolgálatát, adósságkitettségét, devizakitettségét, tehát beláthatatlan következményekkel járna. Tehát itt ez Kerek Perec, tehát egy független szakértőként mondhatom azt, hogy ezen a téren a hetvenkedésnek, a beszólongatásoknak nincs itt az ideje. A kis és középvállalati szektor, én nagyon sajnálom a KKV szektor, de 2010 és 2019 között, mikor a magyar gazdaságnak az aranykora volt, az iparkamarának akkor kellett volna határozottabban a kis és középvállalkozásoknak a hatékonyságát, a költségtakarékos termelési módját kialakítani, tehát olyan beruházási konstrukciókat adni, amiben követelmények is megfogalmazódnak egy adott állami támogatás fejébe. Hát ugye ez elmaradt. Ezek a magyar KKV-k nem mérethatékonyak, tehát elaprózottak kicsik. Egy vagy két fővel működő vállalkozások, hát alig tudják még a minimál béremelést is kigazdálkodni. Ez 30 éve egy visszatérő probléma. Tehát én azt gondolom, hogy egy átfogóbb kis- és középvállalati stratégia kellene. Tehát ezt meg kellene alkotni 30 év után. Tehát ez lenne egy elsődleges iparkamarai feladat, és ehhez hozzáigazítani a forrásokat. De mondom még egyszer, amikor válság van, amikor a magyar államnak a működés képessége forog kockán, hát akkor olyan kérdésekkel, amelyek nem égetőek, vagy nem annyira akutak, hát azokat nem lehet megoldani a jelenlegi helyzetben.
De ha benne lennénk az eurózónában, olcsóbbak lennének a finanszírozási lehetőségeink, és a kamatszint is lentebb lenne, nem így látja?
De igen, kétségtelen, csak akkor a Magyar Nemzeti Bank az előző 10 évben, 2013-19 között, az előző évtizedben több ezer milliárd forintos növekedési hitelprogrambeli fejlesztési támogatást nem adhatott volna a KKV szektornak, ezentúl a növekedési kötvényprogram más egyéb autonóm jegybanki intézkedésekre nem kerülhetett volna sor. Tehát én azt mondom, hogy a magyar nemzetgazdaság egésze az euró bevezetésére nem volt soha érett még, tehát nem volt érett, nem volt reál konvergencia Magyarországon, nem érvényesült. Lehet, hogy a nominál Maastricht kritériumokat teljesítettük az előző évtizedben, de most már azt se teljesítjük nyilván, tehát ebből a gondolkodásból, hogy euró miért nincs, vagy miért nem lett, ebből én azt gondolom vissza kell fogni, mert akkor könnyen juthattunk volna Görögország sorsára.
És a Szlovákia esete mennyire?
Az egy kis ország. Szlovákiának nem volt számottevő adósság, amikor a Csehszlovákia felbomlott kis országról van szó, nem volt adósága, rugalmasan reagált, tehát egy kisebb nemzetet mindig könnyebben kormányozni. Magyarországon 21 milliárd dollár volt az államadóság a rendszerváltozáskor. Szlovákiában töredéke volt. Csehszlovákia egészesen nagyon volt eladósodva. Tehát nem azokkal a problémákkal küzdöttek, amikor a Magyarországon a 2002 után egy fiskális alkoholizmus érvényesült, itt gondolok a szocialista liberális kormányra, hát Szlovákia akkor alapozta meg a sikerét. Magyarországon bedobták a lovak közé a gyeplőt, magas költségvetési hiány lett, eladósodtak a családok, a háztartások, az önkormányzatok, az állam. Szlovákia meg racionalizálta, adópolitikai reformokat hajtott végre. Magyarországon meg ész nélkül szólták a pénzt. Gondolok itt a Gyurcsány Ferenc bajnai.
Végezetül, de nem utolsó, van még hát a pár percünk, és talán még nem beszéltünk arról, hogy az szomszédunkban dúló orosz-ukrán háborúnak milyen a gazdasági következményei lesznek 2023 tekintetében, mennyire tudunk előre látni?
Hát én azt gondolom, hogyha itt Amerikában a bankcsődök elmélyülnek, a Biden kormány ki fogja menteni a bankokat, vagy a bankbetéteseket, tehát mindenképpen megoldást fog találni. Ez az amerikai költségvetés jelentősen megterheli, és ennek az a következménye, hogy az amerikai nemzetgazdasági teljesítmények is kisebbek lesznek. Tehát ezzel arra akarok utalni, hogy az amerikai Egyesült Államoknak azok a pénzügyi kapacitásai, amelyek az ukrán félnek a fegyverkezésére irányultak, azok le fognak csökkenni. Tehát ez a bankválságnak lehet, hogy lesz egy olyan következménye, hogy a háborúnak a hosszán rövidíteni fog. Tehát hamarabb véget érhet a háború. Tehát Biden elnöknek választani kell, vagy a bankszektor kárait orvosolja, vagy a bankbetéteseket menti ki, vagy egy-két bankot, nagyobb bankot majd kiment, vagy pedig tovább pénzeli az ukrán felet. A kettő együtt nem fog menni.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést. Alapvendége tehát dr. Lendner Csaba közgazdász professzor volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották. Maradjanak velünk továbbra is, hallgassanak bennünket. Viszont hallásra.